Harmadik fejezet. Másnap reggel Victoria engedelmesen végitelefonálta régi iskolatársait, akik otthon voltak, és történetesen ráértek, hogy jöjjenek el, ismerkedjenek meg a szobatársával, aki látogatóban van náluk. Ruth jelenléte valójában kiváló ürügy volt a partira, és Victoriának sikerült a meghívásokat kellőképpen szívélyesen lebonyolítania. Délre már csak nem azt hitte, hogy a tegnapi nap sajnálatos tévedés volt, olyan pillanat, amikor egy csomó értelmetlen dolgot mond az ember. Este felé pedig, miután segített az anyjának és Ruthnak előkotorni a padlásról azokat a lampionokat, amelyeket azután keresztbe kasul felaggattak a veranda oszlopaira, Victoria már csak nem örült az estének. Az utolsó pillanatban határozta el, hogy megmossa a haját, és természetesen nem száradt meg. Amikor kiszedte a csavarókat, teljesen nyírkos volt, és egyszerűen nem volt mit kezdeni vele. Elszorult szívvel figyelte Ruth, aki egy kefével bodoringatta a 3 centis tincseit, és valami hirtelen elhatározás ébredt benne, hogy lerázza magáról ezt a gyerekességet, és félelem nélkül szembenéz ezzel a partival. És abban a pillanatban, amikor Victoria már félig belebújt egy újatlan sárga selyem ruhába, amelyet a saját sempénzéből vett Charlottesville-ben, Vicky a csíkos karton ruhában, frissen és ragyogóan benyitott a hálószobába. Ó, drágám, az új ruhádat vedd fel, kérlek, rimánkodott bájosan. Olyan jó beszédtéma lenne, és ez az egyetlen alkalom, hogy egyszerre vehetjük fel tavasszal. Persze, vedd fel! Beszélte rá Ruth is, amikor Victoria habozott. Majdnem nyár van, nem sejem ruhára való idő. Victoria illedelmesen engedett. Erre nem is gondoltam, motyogta megteretőzve. Visszaakasztotta a sárga ruhát a beépített szekrénybe, és kivette a kislányos, húzott szoknyájú kartont. De nem nézte meg magát a tükörben, miközben Vicky felhúzta hátul a cipzárját, és elragadtatással kiáltott fel, hogy milyen jól áll. Nyírkos haját szórakozottan francia konyba csavarta, és csak abban reménykedett, hogy lesz annyi ereje, hogy megúszza ezt az estét. Az öregek, akik viszajogtak a bebop helyehújától, ahogy a modern zenét nevezték, a zajosnak ígérkező éjszaka elől képeslapokkal és újságokkal felfegyelkezve visszavonultak a szobájukba. A vendéglátóház megtelt várakozással. Ahogy Victoria keresztül ment a halon, az északi nappali szobába félt és reménykedett egyszerre. Minden összejövetel előtt arról álmodozott, hogy valami csoda folytán éppen ez az éjszaka lesz az az éjszaka. Minek az éjszakája? Ezt már nem is tudta megmondani. Talán az élet kezdetének az éjszakája, amikor a kislányból nő lesz, izgalmas asszony, mint Vicky. Olyan éjszaka, amelyen egy fiú a szemébe néz, és a tekintete azt mondja, tetszel nekem, te vagy az, aki tetszel. Én? Próbálgatta a szót Victoria, és figyelte, hogyan mozdul erre a szóra a nyelve. De ki vagyok én? Az anyám fakó mása, ennyi, és nem több. Ahogy átment a nappalin, szórakozottan kisimított egy szőnyeget, megigazított egy képet a falon. Miért kell mindig azt éreznie, hogy Vicky árnyékot vet rá? Miért nem tudja irítség és kétségbeesés nélkül elfogadni és örülni annak, ahogy mindenki más örül, hogy az anyja olyan, amilyen? Lerázva ezeket a bénító gondolatokat, Victoria az árnyékos verandán bolyongott a lágyan ringatózó lampionok alatt, melyek minden fuvallatra más fényt vetettek. A verandán túl a kavicsos autó feljáró világított sápadtan a sötétben, és a dél-karolinai tölgyekről leomló moha, mint a szirének haja, megmeglebbent. A folyó helyét fényes csík foglalta el. Olyan volt, mint egy távoli szalag, sima és mozdulatlan a fák alatt. Az első kocsiból, amelyik ropogva felfutott az autó feljáron, vidám triókászállodott ki. A Calhoun fiúk és egy lány, akit Victoria nem ismert. Rémületében, hogy egyedül kell fogadnia őket, megfordult, és a konyha felé ruhant, hogy előkerítse az anyját és Ruth-t. Azután hármasban visszamentek a verandára, de akkor már a vendégek is ott voltak. Halló, Mrs. Logan. Szia, Victoria. Bomba jó itt. Szédületes este. Szervusz, Ruth. Ruth Graham, azt mondtad? A jó öreg Rhode Islandben volt egy pár unokatestvérünk, akiket szintén Grahamnek hívtak. Nem közülük való vagy véletlenül? A társalgás lanyhán keverget kavargott Victoria körül addig, amíg Betsy Calder, az új lány, akit a Calhoun fiúk jó szerint kéretlenül magukkal hoztak, fel nem kiáltott a hasonló ruhák látára. Nővérruhák, lelkendezett hamisítatlan alabamai kiejtéssel. Hát nem elragadóak? Vicky egy pillanatra megmerevedett, azután azonnal helyesbítette Betsy szavait. Mama és lánya a ruhák, gyermekem, mondta jókedvűen. Bár el kell ismernem, hogy jól esik az ilyen, és a fiúkhoz szól fordult. Hol találtátok ezt a Betty lányt? Nem baj, máskor is hozhatjátok. Mindenki nevetett, és Viktóriának el kellett ismernie, hogy a hasonló ruhák valóban hangulatkeltő témának bizonyultak. Ahogy sorban érkeztek a vendégek, a lányok egyre a ruhákat tárgyalták. A fiúk figyelmét is felhívták rá, és annak rendje módja szerint mindnyájan megbámulták. Chrissy Pankost és az unokatestvére, egy magas, kamaszképű fiú, akit Bruce Whitemannek hívtak, az utolsó kocsival érkeztek. Chrissy nagy, kerek szemmel, könnyű röppenő hajjal valóban olyan volt, mint egy baba. Képtelenül magas sarkú cipőben lépkedett át az autó feljáron, és azzal a ruganyossággal, amely Viktóriát az anyjára emlékeztette, felsétált a lépcsőkön, ő volt az egyetlen, aki nem tett megjegyzést a hasonló ruhákra. Amikor már túlestek a bemutatkozásokon, Vicky jégbehűtött italokat szolgált fel, és feltűnés nélkül megindította a nagy veranda sarkában elhelyezett lemezjátszót. A fiúk körbevették Ruth-t, aki idegen volt Larry Moore-ban, és ez elég volt ahhoz, hogy felkeltse a kíváncsiságukat. Hát akkor lássuk csak, mondta Corky Ruth-nak. És mulatságos arcán összefutottak a ráncok. Aztán, hogy elindítsa a társalgást, egy csomó badarságot kérdezett, ami kiváló alkalom volt arra, hogy Ruth megcsillogtassa a humorát. Chrissy, távol a lányoktól, akik egy kupacba verődve fecsegtek, Dick Calhounnal táncolt. Victoria bement a nappaliba, és a lemezek között válogatott. Senki sem ment utána, és nem is várta senkitől, hogy kövesse. Egy ideig szinte jól esett hallgatni a messziről beszűrődő zenét és nevetést. Amikor újra kiment a verandára, az a magas fiú, akit Bruce-nak hívtak, udvariasan táncra kérte. Victoria letette a lemezeket, végigcsúsztatta lábát a padlón, amíg sikerült egy kis viaszt felcsípni a cipő talpával, azután barátságosan felmosolygott a fiúra. Te nem vagy déli, ugye? Kérdezte, amint a karjába simult. Legalábbis nincs déli akcentusod. New Yorki vagyok, mondta Bruce. A Hudson-ön túlról. Tudod, ahol azokat a nagy evezős versenyeket tartják. Ó, mondta Victoria, aki csak futólag hallott erről, és semmi sem jutott eszébe, amit kimondhatott volna. Remek szobatársad van, mondta Bruce. Köszönöm, felelte idétlenül Victoria. Hová való? Philadelphiába. A testvéri szeretett városába. Victoria kuncogott, noha Bruce nyilvánvalóan nem viccelni akart, és Victoriát ismét elfogta az a kínos érzés, hogy egyáltalán nem tud társalogni. A többi lány miről beszél? Tűnődött, és tekintete Chrissyről Ruth-ig futott. Látta a kedves vörös hajú lányt, Kit Taylort, akin, ha megszólalt, mindenki nevetett. Tetszik neked az egyetem? Próbálkozott ismét Victoria, amikor már túl hosszú volt a csend. Bruce vállat vont. Oké, nem vagyok arcrőszt, tehát meglehetősen keményen kell tanulnom. Victoriának úgy tűnt, hogy ismét zsákutcába került. Megnedvesítette a szája szélét, igyekezett magabiztosabbnak látszani, de csak a lépést tévesztett el, és összeütközött táncosával. Bocs, morogta. Bruce nem felelt, és Victoria szíve vadul kalimpált a bordái között. Merev lett, mint egy fatuskó. Képtelen volt a táncpartnere lépéseit követni,